Hálásak vagyunk minden alkalommal az Úrnak, amikor el tudunk jönni, hogy meghallgathassuk az ő ígéjét, de minél tovább tart ez az idő, annál mélyebb bennünk a sóvárgás, hogy megtapasztaljuk azt, amit hallunk is. Hogy átéljük, ahogyan testvéreink és a testvérnők is megtapasztalták Istent a kezdetekben. Amikor úgy szem előtt tartjuk testvéreink tapasztalatait a kezdetekből, akkor úgy érezzük, vagy úgy gondoljuk, hogy mi talán kimaradunk valamiből. Mielőtt ma átjöttem volna ide, valójában nagyon mélyen elgondolkodtam azon, hogy hogyan segíthetne nekünk Isten a mi helyzetünkben. Valahányszor, amikor kinyitom a Bibliámat, azonnal tantételekkel kapcsolatos kérdésekbe ütközöm. Ez egyszerűen egy olyan dolog, amit útravalóul kaptam életemben. Talán már gyermekkoromtól fogva, legalábbis az isteni elhivatás révén, hogy az Úr ígéjét tanításszerűen tegyem közhírré. De ez még nem minden. Többre van szükségünk. Szükségünk van a különböző szolgálatokra. Minden olyan terület körül, amely a gyülekezeti élethez tartozik, és kifejezetten a gyülekezet építéséhez, hogy szemmel tartsuk azt, és gyakoroljuk is. Amikor szeretett Rusz testvéremre gondolok, a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének egyik szava jut eszembe. Akinek megadatott a rendreutasítás ajándéka, az vegyen részt a rendreutasításban. Neki megadatott, hogy az íge keretei közzé tereljen bennünket, hogy se jobbra, se balra le ne térjünk. Ha Schmidt testvére gondolok, ő is megtette a maga részét az itteni gyülekezet szolgálatában. De most még többre van szükségünk, testvérek, nem de? Többre van szükségünk. Szükségünk van az Úr segítségére. Nem tudom, hogy szükségünk van-e még sok testvérekre, sok adottságokkal vagy feladatokkal, de azt tudom, hogy szükségünk van az ajándékok adójára, arra, akitől minden jó ajándékot kapunk. Szükségünk van Istenre, aki olyan közel van hozzánk. És most az a kérdés, hogyan tudjuk Isten népét az Úrhoz közelebb hozni? És hogyan tudjuk elérni, hogy Isten közel legyen is hozzánk? Hogy mi közel kerüljünk hozzá, és ő is közeledhessen hozzánk? Hogy valóban létrejöjjön Isten és az ő népe közötti, egy Isten és az ő népe közötti találkozás. Az Ószövetségben, különösen a Mózes napjaiban, ő kivezette a népet a találkozás, a kijelentés sátorához. És az Úr leszállt a fényben, vagy a tűzben, és úgy beszélt, hogy Izrael, mint az ő választott népe, tudatában volt Isten állandó jelenlétének. Nem kellett találgatniuk, hogy Isten jelen van-e, vagy sem, szó szerint a saját szemükkel látták az ő jelenlétét. Amikor az Úr leszállt, tudták, hogy most itt van, most jelen van, most válaszol, most megáll ő. Nos, honnan tudhatjuk meg mi végül is? Számtalan Isten tisztelet zajlik le ezen a földön, és milyen gyakran énekelve van mindenütt, Istenünk jelen van, gyertek és imádjuk őt, ezt mindenütt énekelik. De hol van jelen Isten? Jelen van-e egyáltalán? Ha igen, akkor kinyilatkoztatja magát, aztán beszél, majd munkálkodik. És hiszem, hogy mindannyian akik várjuk mindannak a teljes visszaszolgáltatását, ami a kezdetekben volt, és ahogyan az Úr meg is ígérte, hogy most már tényleg számolnunk kell vele, számíthatunk rá, hogy meg is fogja tenni. Nyitott szívvel, nyitott szellemmel, a saját elképzelésünk nélkül arról, hogyan is lesz, hanem tudatában révén annak, hogy meg lesz. Az embereknek az ő saját elképzeléseik minden alkalommal csak útban álltak. Nem voltak hasznosak, nem, hanem inkább akadályt jelentettek. Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus idejében az írás tudóknak megvolt a saját elképzeléseik arról, hogy milyen legyen a Mesiás, mit kell tennie, mikor eljön, és így tovább. És minden egészen másképp alakult. Branham testvér egyszer azt mondta egy helyen, ha azt gondoljátok, hogy mindent helyén falóan elrendeztetek, akkor legyetek egy dolognak tudatában, hogy teljesen tévedtek. Emberi lényekként képtelenek vagyunk erre, mert egy isteni szabályosságról van szó, amely mindvégig egyedül őrá van bízva. Ugyanakkor a Szentírásban minden világosan és egyértelműen rendezett lett. Mindennek megvan a maga helye és a maga ideje, és Isten programja akadálytalanul úgy fog lezajlani, ahogyan azt Isten elrendelte. Ami nekünk vesszőtséget okoz, az a köztes idő, a várakozási idő, a kitartás arra az órára, amikor Isten kinyilatkoztatja magát. És mégis jogunk van ahhoz, minden egyes alkalommal, amikor összejövünk, újból megtapasztaljuk Istent. Hiszen ő megígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok én is közöttük. Bárcsak megajándékozna Isten bennünket egy olyan bizalommal ő iránta, egy vele való kapcsolattal, egy bizakodással, egy elvárással, hogy ő minden erejében kinyilatkoztatja magát. A legtöbbször azt hiszem, mindannyian érezni fogjuk, hogy talán a saját szemrehányásainkkal agyon kínozzuk magunkat, ahelyett, hogy Istent tisztelnénk hitben. Istent csak a hit által tisztelhetjük, és ha a hithez még az engedelmesség is társul, akkor Isten még nagyobb megtiszteltetésben részesül. Hitetlenséggel nem tisztelhetjük Istent, de hit igenis. Ábrahám hitt Istennek, a próféták valamennyien hittek Istennek, és mindazok, akik hitet tanúsítottak Isten iránt, ezzel az ő hitükkel megtisztelték Istent. És mi is úgy akarunk hinni, ahogy a Szentírás mondja, és elfordulni önmagunktól, és az Úrra nézni, aki elkezdte, és aki be is fogja fejezni az ő művét. Miközben bejöttem, hallottam, hogy Schmidt testvér olvassa az ígét, valószínűleg Ézsaiás 56. fejezete volt, nem hallottam a megjelölést, és észrevesszük, hogy minden a meghatározott időpontokra van méretezve. Mindenki tudja, hogy a felolvasott ige szakasz ismét az 1000 éves békebirodalomra vonatkozik. Szó van a szombatról, és így tovább. Már most, ha valaki jönne és megpróbálna egy ilyen szavát az ígének, amely arra az időszakra vonatkozik, itt, ma bevezetni, mit váltana ki ezzel? Csak bajt okozna. A dolgokat oda akarná tenni, ahová nem tartoznak, és talán még a szombatot is be akarná vezetni, vagy akár a körülmetélést is, vagy bármi mást. Mennyire hálásak lehetünk Istennek, hogy megajándékozott bennünket kegyelemmel, hogy helyesen értsük az ő igéjét, és aztán oda tegyük, ahova egyszerűen tartozik. Amikor itt meg van írva, üdvös állapotban van az az ember, aki ezeket cselekszi, és az ember fia, aki ezeket megtartja, aki megtartja a szombat napját, hogy meg ne szentségtelenítse azt, és távol tartja kezét minden gonosz munkától, stb. Ézsás próféta utolsó fejezetéből felolvashatom nektek, hogy azon a napon minden húsvér szerinti ember újra imádkozni fog a szombat napján, és hogy Isten megáldja és megszenteli a hetedik év ezredet úgy, ahogy megáldotta és megszentelte a hetedik napot, és minden nép eljön majd, hogy imádja őt. Talán éppen felolvassuk az Ézsás próféta 66. fejezetéből. Itt az van írva a 23. verstől. És úgy legyen, hogy odafejlődjön a helyzet, hogy havonta új holtkor és hetente szombaton minden húsvértest, tehát minden ember megjelenik majd, hogy leborulva tartsanak az én színem előtt. Leborulva tartsanak imádatot az én színem előtt, így szólt az Úr. Mikor lesz ez, ahogy éppen az imént mondtuk, az ezer éves birodalomban? Ha már ma várnánk az új holdra, és azt mondanám, amikor eljön az új hold, akkor legyetek mint itt, mit mondanátok akkor nekem? Ez így nem megy, Frank testvér. Látjátok, minden oda kell fejlődjön és rendeződjön, ahova tartozik. Havi rendszerességgel, új holdkor, heti rendszerességgel szombaton minden test eljön majd, hogy imádja a királyok királyát, hogy felkeresse Istent, az Urat, aki akkora Sionon fog lakni. Ó, milyen dicsőséges dolog, amikor így belátunk Isten gondolataiba, ami Istenünk üdvösség tervébe betekinthetünk. Akkor arcra vethetnénk magunkat, arcra borulhatnánk, imádkozhatnánk és mondhatnánk, Uram, milyen hűséges, milyen nagy vagy Te, aki mindent ilyen dicsőséges módon rendszereztél. A Zakariás prófétánál megvan írva, hogy azon a napon az Úr lesz az egyetlen és király minden húsvértest felett. Zakariás 14. fejezet, a 9. vers. Akkor az Úr lesz az egész föld királya azon a napon. Az Úr lesz az egyetlen Isten, és az ő neve az egyetlen. Ez is nagyon csodálatos szava az ígének. Folytathatni lehetne a Zakariás 14. fejezetének 16. versének olvasását, itt az áll. Azután pedig, amennyien megmaradnak az összes népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen felvonultak, mindannyian évről évre felmennek, hogy ott imádják a királyt, a seregek urát, és megtartják, vagy megünneplik a sátoros ünnepet. Ha ma meghívnálak benneteket a sátoros ünnep megünneplésére, szerintem tágra nyílt szemekkel néznétek rám. Nézzétek, minden a maga idejében, a maga összefüggésében, ahova tartozik. De örülök, hogy Isten a végén úgy fog kiállni, mint a magasztos, mint a nagy és a mindenható Isten. És minden embernek, minden népnek meg kell majd hajolnia ő előtte. Minden tért meghajol, minden nyelv valani fogja, hogy ő az Úr. És minden húsvértest eljön majd imádkozni. Abban az ige szakaszban, amelyet itt olvastunk az Ézsás 56. fejezetéből, az imádat házáról is írva van. És észreveszitek, hogy az Úr cselekvési szabadságot vett magának, amikor annak idején bement a templomba, és kitakarított, felborította az asztalokat, és egy kicsit kiosztozta úgy az ostorütéseket, majd így szólt. Megvan írva, hogy az én házam neveztessék az imádság házának, ti pedig a rabló barlangot csináltatok belőle. És megharagudott emiatt, és kiűzte őket onnan. Itt még egyszer írva van az Ézsaiás próféta 56. fejezetének 7. versében. Elviszem őket szent hegyemre, és megörvendeztetem őket az én imádságom házában. Az ő égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek nekem az én oltáromon, mert az én házam az imádság házának neveztetik minden nemzet számára. Ebből az ígeversből világosan kitűnik, hogy a templom újra fel fog épülni, és hogy abban az időben újra véres és égő áldozatokat mutatnak be. De hirtelen felismerik, hogy az Úr volt ez az áldozat maga, és lett ez az áldozat, amely egyszer s mindenkorra érvényes, az én házam, nevezetesen az imádság házának neveztessen. Talán a jelenések 11. fejezetét is hozzávesszük, hogy tudjátok, hogy a templom abban az időben fel fog épülni. Most azt kérdezhetitek, hogy mennyi ideig fog ez még így tartani. Ne aggódjatok, mert meg lehet, hogy már előre el is készült, és csak fel kell állítani. A jelenések könyve 11. fejezetének első verse. Akkor át lett adva nekem egy bot-szerű nátszálhoz hasonló mérőbot, és a következők lettek megparancsolva nekem. Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az égő áldozati oltárral, az áldozati helyjel, és azokkal együtt, akik ott imádkoznak. Ha tehát ki kell legyen mérve, akkor már ott kell lennie. Ott van az égő áldozati oltár, és a körülötte az imádkozók. Most átmehetnénk Dániel prófétához, hogy a véres áldozatot és az élt áldozat megszűnik, és fel lesz állítva pusztulás utálatossága a szent helyen. És hogy mennyi idő telik majd még el, onnantól kezdve újra, elolvashatjátok a Dániel prófétánál, többször is meg van írva, hogy mi fog történni abban az időben. Dániel 12. fejezetének kellene lennie. Természetesen egyáltalán nem vagyok felkészülve arra, hogy egy ilyen témával foglalkozzak most. Először is megvan írva a Dániel 9. fejezetében, és pedig a 27. verstől. A verset felolvashatjátok, mert nincs idézve. Tehát egy szilárdságot köt a nép sokaságával, és így tovább. Átmehetnénk innen a Máté 24-be, ahol az Úr néhány szakaszokat már kijelentett, egyszer már a Jeruzsálem pusztulását, ami Krisztus után 70-ben bekövetkezett, amikor azt mondta, aki a háztetőn van, ne szálljon le, hogy magához vegye a cókmókját, hanem meneküljön a júdai hegyek közzé. Valahol nemrég idővel ezelőtt mondtam, hogy Józsefusz könyvéből az egyik legismertebb az összes közül, amit valaha is írtak abban az időben, ebben feljegyzi, hogy azok közül, akik hittek ebben a galileai prófétában, senki sem tartózkodott Jeruzsálemben közülük, amikor azt a földdel tették egyenlővé, mert az Úr ugyanis azt mondta nekik, amikor látjátok Jeruzsálemet a hadseregek által körülvéve, akkor vegyétek észre, figyeljetek fel, hogy eljött az idő. És mert a történelem feljegyzései bizonyítják, hogy mindazok, akik hittek az Úrnak, elhagyták a várost, és nem maradt ott senki közülük, mert megtartották az az égét, és tájékozottak azután. Amikor ezt olvastam, szívből is mélyen örültem neki. Mindig is voltak emberek, akik az ége szavához ragaszkodtak, igazodtak, akik tájékozódtak azután, akik a maguk idejében felismerték, hogy amit az Úr szája mondott, azt most beteljesedik. És ők voltak azok, akik megmenekültek a pusztulástól. És ez most is pontosan így fog lenni. Sokan mondhatják, ó, nekem elég, ha hívő vagyok. Igen, ez nekem is elég lenne. De mit árt az, ha mégis tájékozott vagyok Isten akaratáról is? Mit árt nekem, mint hívővé lett embernek, ha felismerem az ez időre szóló prófétai ígét? De határozottan, hogy semmit nem árt. Miért kellene álszerénységet és álalázatosságot tanúsítanunk, amikor mélységesen örülhetünk annak, hogy részessé vagyunk a Szentírás minden szavának, amelyek a mi napjainkra lett kiszabva, és erre az időre ígérve. Hiszen éppen ebben a dologban nyilvánul meg, hogy a hívő nem csak a saját elméje szerint hívő, hanem, hogy a hívő hisz Istennek. Felfigyeltek-e, hogy miről van szó? Sok hívő azt hiszi, amit hisz, de az összes hívők közül ki hisz Istennek? Ki hisz Istennek voltak éppen? Ez a kérdések kérdése. Nem az, hogy ki mit hisz, hanem az, hogy a hívők közül ki hisz Istenben. Aki hisz Istennek ezekben a napokban, az hallgassa meg az ez időre szóló proféták szavait. Hallgassa meg azt, amit az apostolok prédikáltak. Engedje meg, hogy Isten szavával összhangba legyen hozva. És csak azután beszélhet a hitről. De vannak különböző lényegű hívők. Az igazi hívők olyanok, mint az Ábrahám magva. Ezt is olvastuk a Galata 4. fejezetének 28. verse kell, hogy legyen. Ti pedig, szeretett testvéreim, Izsákhoz hasonlóan az ígéret gyermekei vagytok. Hadd olvassam fel, hogy megtudjátok, hogy meg van írva. Végül is ezek nem ismeretlen szavak számunkra, és mégis néha az ismétlés is jót tesz nekünk is. Galata levél 4. fejezetének 28. verse. Ti pedig, szeretett testvéreim, Izsákhoz hasonlóan az ígéret gyermekei vagytok. Nem csak, hogy hívőkké lettetek, hanem az ígéret gyermekeivé is, akik hisznek az ígéret szavában, befogadják az ígéret szellemét, ezzel pedig egyetértenek Istennel, és az íge és a szellem által el vannak vezettetve minden igazságra, be vannak vezetve. Bizonyára némelyek, ahogy az imént már mondtam, néhányan megelégedhetnek azzal, hogy hívők lettek, hívőkké lettek, és akkor feltevődik azonnal az a kérdés is, hogy vajon bibliai hívőkké váltunk-e. Ennél fogva Pál apostolra gondolok, szeretett testvérünkre az Úrban, aki isteni elhivatásához mérten ide-oda költözött, és megtette első útját Európába is, és váratlanul Efézusba érkezett, és ott találkozott olyan emberekkel, akik hívőkké lettek, és mi volt az ő első kérdése? Részesedtetek-e a Szent Szellemben, miután hívőkké lettetek? Vagy váltatok? És a kérdés meglepte őket, és ők azt válaszolták. Azt sem tudjuk, hogy létezik-e egyáltalán a Szent Szellem. De hívőknek ugyan hívők voltak, ha nem is tudták, hogy a Szent Szellem már létezik-e, hogy a szellem kiáradása már megtörtént, de hívőknek hívők voltak. Tehát azt azonban még nem tudták, hogy a Szent Szellem ki lett árasztva. Testvérek és testvérnők, én nem tudom, hol tartunk mi szellemileg. Mindannyian azt mondjuk, hogy hívők vagyunk ugyan, de megtapasztaltuk-e már, hogy a Szent Szellem ki lett árasztva? Megtapasztaltuk-e Istent úgy, ahogyan a testvéreink és a testvérnők megtapasztalták Istent a kezdetekben? Átitatott-e minket az íge és a szellem, vagy csak egyedül az ígét vettük tudomásul? Aztán a kérdés még tovább folytatódott, mert az apostol csodálkozott azon, hogy noha ők hívők lettek, és már megértették a keresztelő János általi bevezetést, az útmutatást is, valójában mégis tudták, hogy milyen irányba kellene haladniuk. Aztán jött a kérdés. Igenis, de hogyan is lettetek megkeresztelve? Aztán kiderült, hogy a János keresztségével lettek megkeresztelve. Majd az apostol azt mondta, ő ugyan csak vízzel keresztelt bűnbánatra, most pedig a Jézus Krisztus nevében történik a keresztség. És tudjátok, hogy mi volt a szép az egészben? Semmi ellenállás, semmi vita, semmi ellenszegülés, egy bekapcsolódás az égek kinyilatkoztatásába és Isten akaratába. Ez az igazi hívők azonosító jele. Nem egy vitában keveredni, nem ellenszegülni, hanem egyszerűen belekapcsolódni, mélyebbre menni Isten kegyelméből. Tudjátok, hogy most kire gondolok? Azt hiszem, az angol Bibliában az van írva Apollóról, hogy ügyvéd volt. És olyan nagy tekintéllyel rendelkezett a Szentírásban, hogy mindegyiket hathatósan, erőteljesen megcáfolta. Nem volt senki, aki egyenrangú lett volna vele, még gyertyát sem tudtak neki tartani. Itt mindent elolvashattok a Szentírásban. És tudjátok, mi történt, amikor Akvila és Priscilla meghallgatta őt, és annyira lelkesedettek voltak a gyors észjárásától, a talpra esettségétől, ahogyan bebizonyította az embereknek, hogy Jézus Krisztus a Mesiás, és azt mondja, és még egyértelműbben előterjesztették neki az Úr tanítását. Egy ember gyors észjárású, talpra esett, az íge szavával ugyan tudott bánni, aztán jön kettő hozzá, ők már egy kicsit többet tudnak, már mélyebbre lettek vezetve, és még egyértelműbben előterjesztik neki az Úr tanítását. És már is lépést tudott tartani velük. Nem azt mondta nekik, nem hallottátok-e, milyen talpra esettem, kezeltem én ezeket és amazokat a dolgokat, hogyan jutott el hozzám az íge szava? Nem. Egyszer csak leült, az, aki korábban olyan bőbeszédű és talpra esett volt, most az volt, aki figyelmesen oda hallgatott. Micsoda kegyelem az Istentől, amikor olyan emberek, akik talpra esetten tudnak beszélni, egy adott pillanatban mégis leülnek, hogy meghallgassanak. Amikor Isten megengedi, hogy a hallgatók között ülő emberek Isten kegyelméből megosszanak velük valamit. Ez megtörténhet. Ez valóban megtörténhet. És mi nyitottak vagyunk, de hiszen visszaemlékezhettek az én tanúságtételemre is. Én is azt hittem már 20 évesen, hogy magam is elég gyors észjárású vagyok a Szentírásban. Látom ott Borg Alfred testvért ülni, itt Reinhold Illing testvért, néhányan, akik még a régi időből ismernek engem. Az íge már mindig is annyira az enyém volt, hogy nem féltem vele a reflektorfénybe állni. De amikor meghallottam Branham testvért, mindennek vége lett. Nem hordtam többé a Bibliát úgy magabiztosan. Korábban úgy hordtam a hónom alatt, de aztán csak a kezembe vettem, mert tudtam, hogy Istennek most van itt egy embere, egy Istentől küldött embere, egy ezidőre szóló íge üzenettel. De hadd térjünk vissza ehhez az íge szóhoz, amit hallottunk, mert a következő fejezetben valami egészen különleges dolog következik, szintén számunkra is. Itt az Ézsaiás 57. fejezetének 14. verse azt mondja, és ő, az Úr, megparancsolja majd, készítsetek útat, készítsetek ösvényt, távolítsatok el minden botrányos dolgot az én népem útjából. Mert így szólt a fenséges és a magasztos, aki örökké trónul, és akinek a neve a Szent. A magasban és a Szentében lakozom én, és azoknál, akik megtört és meghajlott szelleműek, hogy újra újjá élesszem a megtörtek szellemét, és felüdítsem az összezúzottak szívét. Ezzel ajándékozzon meg minket ma Isten kegyelemből, egy új újjáéledéssel, Isten szelleme által a meghallottak a roskadozók szellemében és a megtört lelkületűek szívében, mert benne akar lakozni a fenséges és a magasztos, mert hiszen meg van írva, nem az én kezem teremtette az egész világ mindenséget, milyen ház az, amit nekem építeni tudnátok, vagy akarnátok, és hol lenne az én nyugvó helyem. A szent és a magasztos nem az emberek keze által épített házban lakik, hanem azokban, akik megtört szívűek és roskadoznak szellemben. Mire nézve, hogy újra és újra feléleszteni a meghallottak a roskadozók szellemét. Amen. Amen. A vigasztaló lakozást vesz bennünk. Ez a szó, ami nálunk, mint vigasztaló van, ez esetben így lett fordítva, ez egy sokoldalú kifejezés, amely az alapszövegből össze lett foglalva. Ő maga a vigasztaló, ő maga a támogató, ő maga a szószóló, ő a segítő, ezért olyan különbözőek a fordítások, mert minden benne van ebben az egy eredeti szóban. Ő vigasztal, kész a támogatásra, ő segít, és itt azt mondja, hogy újra élesszen, újra felélesszen. Ezokból vesz lakozást bennünk. Még azok az emberek is csüggedésbe merülhetnek, szükségben kerülhetnek, akikben Isten már lakozást vett, de ekkor Isten szelleme a segítségünkre siet. Aztán megvigasztal, aztán felépít, aztán egyensúlyba hoz, aztán feléleszti a bátortalanok szellemét, és a megtört lelkületűek szívét, hogy senki el ne sorvadjon és senyvedjen, mert itt van megírva a 16. versben, Ézsaiás 57:16. vers, mert nem akarok folytonosan perlekedni, és nem akarok folytonosan haragudni sem, ellenben minden szellem el kellene sorvadjon előtt. Kétségbe esetten, és az élet szellemei, amelyeket én magam teremtettem. Látjátok, miről van szó? Nem akarok folytonosan perlekedni, örökké perlekedni, nem akarok örökké haragudni. Ha Isten örökké haragudni akarna, akkor mindannyiunknak vége lenne. Nem, ő nem tud örökké haragudni, mert örökkévalóként eljött ő maga ebben az időbe, és maga is embertestet öltött, hogy kiragadja az emberiséget ebből az örök szétválasztottságból, és Krisztusban kibékítse az embereket önmagával. Így látjuk az ő dicsőséges szavának a beteljesedését. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Az emberek azon is töprengenek, hogyan is lehetett ez? Nos, megmagyarázni mi sem tudjuk, és nem is akarjuk. Pál apostol, mint Isten olyan nagyszerű embere, nem adott magyarázatokat az Istenségről egyáltalán. Azt mondja, minden bizonnyal, határozottan nagy az Isten üdvösségével kapcsolatos titokzatossága. Isten nyilvánvaló lett testben, megigazítatott szellemben, hirdettetett az embereknek, akik hittel elfogadták, és felment a dicsőségbe. Semmi magyarázat, csak egy megállapítás, egy angol szó használatával statement, hanem egyszerűen csak a tényállás, a tények megállapítása. És ennyi volt, ami napirendre került. És ma a bölcsek még mindig azzal vannak elfoglalva, hogy miként is osztályozzák és magyarázzák az Istenséget. Nos, még 1000 évig lehetnek vele elfoglalva, és akkor sem lesznek képesek megmagyarázni, mert ez egy kinyilatkoztatás, és nekünk a kinyilatkoztatos talajára kell lépnünk, mielőtt hozzáférhetünk egyáltalán Isten Krisztusban való kinyilatkoztatásához. És a legnagyobb ellenállással, amivel találkozhatunk, az a fejünkben van. De ha mégis valahogyan csak követni tudnánk az Isten nyomdokait és az általa adott ígéreteket, akkor mégis ki kellene legyünk ki kellene legyen nyilatkoztatva nekünk. Nincsen olyan ember, aki valóban követi az Urat, de aztán a sötétségben maradna, mert így van megírva. Aki engem követ, nem marad a sötétségben, hanem az élet világossága van benne. Jézus Krisztus Urunk igaz követése magába foglalja, hogy nem maradunk a sötétségben, hanem az élet világossága van bennünk. Itt ismét visszatérünk az Ézsaiás 8. fejezetének 23. versére. Azok, akik sötétségben voltak, Zebulon és Naftalon földje, nagy világosságot láttak a pogányok Galileája. Miért? Az Úr ott volt közöttük. Ő a világ világossága. Ő elhozta nekik az ígét, hiszen ő maga mondta, én vagyok a világ világossága, és ő az még ma is, és az is marad, és aki őt követi, nem maradhat a homályban, nem maradhat a sötétségben. Nem. Az élet világossága az övé lesz. A tisztánlátástól a tisztánlátásig, és a megismeréstől a megismerésig lesz vezetve. Távolítsatok el minden botrányos követ, minden botrányos dolgot az én népem útjából. Aztán a lelkem felkiált, és azt mondja, Uram, hadd tudjam meg, hogyan lehet ezt megtenni. Uram, hadd tudjam meg, mit évő kell akkor lenni. Távolítsatok el minden botrányos dolgot az én népem útjáról. Miért? Isten ki akarja nyilatkoztatni magát, ismerti akarja tenni magát. Hadd következzen be a nagy takarítás. Ha nagy takarítást akarsz csinálni a házadban, nemrégiben jártam valahol, és a hölgy azt mondta, de kérem, ne nézz itt körül, ne nézz itt körül. És az jó is volt így, hogy nem kellett körülnézni, mert tényleg nem volt rendbeszedve semmi. De már most, ha nagy takarítást kell végezni, az azt jelenti, hogy a dolgok nem ott vannak, ahova tartoznak. Valahogy úgy van, hogy nagy a rendetlenség, nincs minden rendbeszedve. Rendbeszedni minden, a dolgokat a helyükre tenni, ahova tartoznak. Kifele azzal, ami nem oda tartozik, befele azzal, ami nem kifele tartozik. Minden legyen a helyén, ahol a helye van. Végezzetek nagy takarítást, távolítsátok el népem útjából minden botrányt, mert így szólt a fenséges és a magasztos, aki örökké trónol, akinek a neve a Szent a magasságban. És a szentélyben lakozom én, és azokkal, akik össze vannak törve, és meg vannak görnyedve szellemben, hogy újjáélesszem a meggörnyedtek szellemét, és felüdítsem a megtört lelkületűek szívét. Ma mindezekre szükségünk van. Nem tudom, hogy van-e közöttünk olyan valaki egy is, aki nem szorulna újjáélesztésre. Aztán azt mondja az Úr, ami Úrunk, Ézsás prófétán keresztül, majd az új szövetségben is a megrepett nádat nem fogja letörni, és a pislogó kanócot nem oltja el. Nem. Éppen ellenkezőleg újjá fogja éleszteni a levert lelkületűek szívét, és igazságot fog szolgáltatni. Hadd olvassam fel az Ézsaiás 42. fejezetének a második versétől. Ézsaiás 42. a második verstől. Nem fog sem kiabálni, sem lármázni, és az ő hangját nem hallatja az utcán. Egy megtört vagy meghajlott nátszálat nem fog letörni, és nem oltja ki a pislogó kanócot. Hűségesen kinyilvánítja a jogszabályt, az igazságot. A legtöbben csak az új szövetségben olvasták ezt a szavát az ígének, talán a Lukács evangéliumában, de már az új szövetségben meg lett írva, és mi itt Ez a megerősítés, amit Isten kegyelemből adott nekünk, hogy az Ószövetséget egyszerűen megtapasztaljuk, hozzávehetjük. Nem tudom, ki volt az, nem régiben valaki azt írta, mondta, vagy telefonált nekem, és azt mondta, Frank testvér, az általam olvasott füzetekben az a csodálatos, hogy nem csak egy magyarázatot, egy hozzászólást olvasok, hanem a tények kimutatása, a bizonyítása, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség olyan hajszálpontosan megegyezik egymással. Ez lenyűgözött, ez meggyőzött engem. Pontosan erről van szó, hogy az Ó és az Új Szövetség összhangban van egymással. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy az Ószövetségben Isten a haragvó volt, az az Isten, aki haragot tart az emberekkel szemben, de az Új Szövetségben teljesen más lenne. De hiszen ő egy és ugyanaz, csak hogy bekövetkezett időközben egy áldozat bemutatás, a golgotai áldozat, amely megszüntette a válaszfalat, megszüntette az elkülönülést, igen, megszüntette az ellenségeskedést is. És ezért fordította hozzánk Isten az ő tekintetét. Mózesnek azt mondta, az arcomat nem láthatod, de a hátulról megláthatsz engem, mert senki sem marad életben, aki meglátja az ábrázatomat. Az Új Szövetségben Isten felénk fordította az ő ábrázatát, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mert hiszen ő az, és valóban ő is volt az, akiben Isten kinyilatkoztatta magát, Isten természeténél fogva szellem, és ezért minden időben mindenütt jelen van. De kijelentette magát Jézus Krisztusban, ami Urunkban, láthatóan, testi formában, mint velünk lévő Isten, mint Immánuel. A legtöbb ember meg van győződve arról, hogy Isten a mennybe úgy ölbetette a kezét, és hagyta, hogy Krisztus szenvedjen a földön. Nem, nem egészen így történt valóban. Noha Isten, mint szellem a mennyben volt, de Krisztusban is egyidejűleg jelen volt. Tehát része volt, és van mindabban, ami történt. Mert hiszen Krisztus Isten maga volt kinyilatkoztatottan egy emberi alakban. Noha még ebben sem szabad mélyebbre bocsátkoznunk, különben órákig itt maradhatnánk, hogy ezen elmélkedjünk és tekintetbe vegyük. Hiszen elegendő Biblia ígerész van, különösen az evangéliumokban, amelyek Krisztust úgy tüntetik fel, mint aki Isten mellett lenne az imádkozó, a szenvedéssel küzdő emberfia. Nos, ez nem Isten volt, hanem az emberfia Jézus Krisztus. Ez volt az Úr, aki szolgai alakot öltött magára. Ó, ha az emberek egyszer felismernék, hogy a mindenható kénytelen volt önmagát megerősíteni, hogy az Úrnak szolgává kellett válnia, és ezért mondja, vagy mondta mi Urunk, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Ő 100%-ban emberré lett, megszületett erre a világra, és itt ismét beteljesedik az írás, és az íge testé lett, emberré lett, és lakozást vett közöttünk. Ő benne teremtette meg Isten az új teremtésnek a kezdetét, ebből kifolyólag fiakat és leányokat teremtett. Amikor Istennek az üdvösséggel kapcsolatos tervét szemügyre vesszük, legalább két oldalról tekintetbe kell vegyük. Nevezetesen Isten oldaláról mifelénk, majd mitőlünk Isten felé. És akkor meg kell lássuk Isten és az emberiség találkozását Krisztusban, és fel kell ismernünk, hogy itt az emberiség és az Istenség egy személyben jelenik meg Isten és az ember számára, nevezetesen a mi Urunk Jézus Krisztusban. És akkor a szívem örvend és újong, akkor egyáltalán nem látok ellentmondást, akkor a kiegészítést látom, akkor a kinyilatkoztatást látom, akkor Isten gondolatainak sokféleségét látom, amelyek mind részei voltak annak, hogy Istenem a nagyszerű terve az emberiséggel megvalósuljon. Az Úr emberré lett. Emberként imádkozott, emberként bőtölt, emberként fáradt volt, aludt és éhes is volt. emberként emberi tulajdonságokkal rendelkezett, és ezért van megírva, hogy teljesen emberi természetet öltött magára, hogy hűséges főpapja legyen azon embereknek, akik Istenhez jönnének. Halleluja, dicsőség a mi Istenünknek. Amikor a mi Urunk szellemtestben járt az Édenkertben, hol érezhetett volna abban fájdalmat? Az ő teste egy szellemtest volt. Hogyan érezhetett volna fájdalmat a testében? Ezért áll írva az Ézsaiás 53. fejezetében, az egész fejezet ír róla, és az ő szenvedésének a története úgy nőtt fel, mint egy sarjadék a száraz földből, nem volt sem formája, sem szépsége. Itt meg van mutatva az ő szenvedésében, és aztán ismertetve van velünk az is, hogy ez mi érettünk történt. A büntetés őre áll lett róva, hogy nekünk békességünk legyen. Ő testben emberként halt meg az emberiségért, Isten szellemében életre lett keltve, hogy mi emberek gyanánt életre lehessünk támasztva, ami Urunk Jézus Krisztus feltámadása által. Kiengesztelődés, megbocsájtás, üdvre jutás, Isten fiúsága és minden, ami ezzel jár. Nos, vitatkozzon róla, aki akar, és tapasztalja meg az, akinek Isten kegyelmet ad. Én nem szeretnék azok közé tartozni, akik bizonyos szavakról vitatkoznak. Én azok közé szeretnék tartozni, akik megtapasztalják és átélik Isten. Akik szeretnék azok közé tartozni, akik részesülnek abban, amit Isten kegyelemből tett az emberiséggel. Bárcsak lenne, hogy ő megáldana mindannyiunkat együtt, megsegítsen minket, mellettünk álljon, hogy ne csak helyesen értsük a Szentírás szavait, hanem Isten segítségével képesek legyünk azokat osztályozni is. Ajándékozzon meg minket azzal a kegyelemmel, hogy a kegyelmet teljes mértékben megtapasztalhassuk, hogy újra megtapasztaljuk, mit jelent, akinek kegyelmes vagyok, annak kegyelmes vagyok, és akin könyörülök, azon könyörülök. Hogy együtt megtapasztalhatnánk, átélhetnénk, mit jelent ez teljes mértékben a gyakorlatban is. Nem csak hallani a prédikációban, hanem ténylegesen átélni. Milyen lehet, hogy akinek Isten kegyelmes, annak kegyelmes, és akin megkönyörül, azon könyörül. Hogy megtapasztalhassuk így Isten ezen irgalmasságát, és Isten ezen kegyelmét, annak minden mélységében, magasságában, szélességében, hogy aztán megkegyelmezettekként tanúságot is tehessünk Istenünk irgalmasságáról. És akkor kegyelemből életünk szavatoljon a bizonyságtételünk mögött, amely aztán ugyanúgy megállhat ajkunk bizonyságtétele mögött, amit életünk bizonyságtételeként élünk. Úgy, hogy a szavak és a tettek összhangban legyenek egymással, és az Úr, ahogyan megígérte, velünk lehetne mindvégig. Igen, amíg el nem jön újra az öveiért, és ezekhez akarunk, és szabad tartozzunk, hogy az öveit felvegye a dicsőségbe. Ő, a mindenható Isten, keltsen életre ma, ebben az órában, a meghallott, a megtörtek szellemét, és levert lelkületűek szívét. Ő állítsa fel újra megrepett, meghallott nátszálat. Hallítsa egyenesre, hogy az olaj ismét normálisan áramolhasson át rajta. Hiszen tudjátok, hogy ha bármelyik tápvezeték meg van törve, akkor hiány keletkezik, akkor az áramlás megszakadt. De amikor ez a törés újra vissza lett állítva az ő eredeti állapotába, az olaj tovább áramlik a lámpába, és a lámpás már is ég, és már nincs hiány. Közeledünk ahhoz az időhöz, amikor egyeseknek lesz, másoknak pedig nem lesz elég. Bárcsak megajándékozna Isten kegyelemmel, hogy azok közé tartozzunk, akik nem szenvednek hiányt azokban a napokban. Hiszünk abban, hogy az Úr meglátogatja az ő népét, és hogy imádkozókat gyűjt össze az ő gyülekezetéből, az ő népe közül, ahogy megvan írva, mert mondom neked, eljön az a nap, amikor az emberek nem Jeruzsálemben vagy a Szent Hegyen fognak imádkozni, hanem az igazi imádók szellemben és igazságban fogják imádni az Istent. Képzeljétek csak el, milyen lenne az, ha ezt ma ebben az órában gyakorolhatnánk is, hogy Isten szellemben és igazságban valóban imádjuk. Akkor lenne igazán az ő ház az imádság háza, egy olyan imaház, amelyben az imák Isten trónjához felemelkednének, és mi mindannyian boldogan távoznánk, folytathatnánk útunkat. Én hiszem, hogy ő hűséges. Én hiszem azt, hogy ő nem csak ígéreteket adott, én hiszem, hogy ő be is akarja teljesíteni őket. Be akarja teljesíteni őket ma. Ma ki akarja egyengetni a meghajlott nátszálat. Ma újra fel akarja éleszteni a pislogó kanócot. Ma fel akarja eleveníteni a meghajlott a levert lelkületek szívét és a csüggedők szellemet, hogy senki se vesszen el, ne menjen tönkre, ahogy itt írva van, másképpen az általam teremtett életszellemek elsorvadnának előttem. Isten nem azért teremtett minket, hogy elpusztuljunk. Nem azért született újjá bennünket egy új életre, hogy elsorvadjunk. Nem. Arra rendelt el minket, hogy újjá éledjünk, hogy bizalmunkat újból őbe lehelyezzük, hogy újból megtapasztaljuk az ő jelenlétét. Ma, ebben az órában hagyjátok, hogy megtörténhessen. Vegyétek komolyan, és adjatok hálát az Úrnak, az ő drága és szent ígéért. Ő teljesíteni fogja azt, te benned is, te rajtad is. Fogadd el, mint az ő ígéretét. Vedd úgy, hogy Isten közvetlenül szól te hozzád. Érezd magad megszólítva, és egyszerűen mondjad, Uram, ma közvetlenül hozzám szóltál. Az íge szava nekem szólt, hozzám intéződött. Most már elfogadom, Uram. Itt vagyok, Uram. Segíts rajtam kegyelemből. Tégy velem úgy, ahogy mondtad. És én köszönöm neked. Amen.